Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, édesatyánk, és magasztalni szeretnénk téged, mert te benne van elrejtve az az erő, az az írgalom és az a kegyelem, Urunk, amelyel fenntartod ezt a teremtett világot, és bölcsen igazgatod a mi életeinkkel együtt. Úrunk, már önmagába véve a létezésünkkel is, bárcsak mindig tudnánk téged áldani és magasztalni és dicsőíteni. Most pedig magasztalunk téged azért, hogy beléphettünk ide, arra a szent helyre, a te templomodba, Urunk, ahol téged imádhatunk, és énekekkel is magasztalhattunk. Kérünk, édesatyánk, hogy szentelj meg bennünket a te igéd által, mert a te igédben van a valóság, az igazság elrejtve. Sorunk, nekünk szükségünk van a te útmutatásodra, a te lelki iránytűdre, hogy, Urunk, magunkat betájolva tudjunk majd a te szent lelkednek vezetése alatt tovább haladni életünk útján. Magasztalunk, Úr Jézus, azért, hogy te ma is itt vagy közöttünk, szent lelked ereje által ígéretet szerint, azért, hogy ma is gyógyíts bennünket, és irgalmazz nekünk, hiszen oly sok minden van, amit csak le kéne tenni a te kezedbe, csak meg kéne, hogy szabaduljunk tőle, s Urunk, te örömmel magadra veszed, hogy azt hordozd velünk együtt. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, engedd, hogy meg tudjuk érteni a te akaratodat, a te igédet, ezért kérünk, hogy most is te készítsd el a mi szívünket, hogy jó földként tudjon abba belehullani a te igéd, hogy tudjon gyökeret ereszteni, és hogy tudjunk, Urunk, gyümölcstermő életet élni. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy ilyen boldog és örömteli életünk lehessen, amelynek az öröm forrása te magad vagy. Kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, igére való figyelésünket. Jöjj és taníts bennünket, Urunk, hogyan kell hálaadó és örömteli életet élni. Jézus Krisztus nevébe kérünk, hogy hallgass meg mindnyájunk imádságát. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni úgy, amint az írva található, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, az első részben, az első 6 versben, majd a 27-től a 30-ig terjedő versekben. Így szól hozzánk Istennek igéje. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, meg közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől, mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelembe álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Kedves szeretett testvérek! a filippibeli gyülekezetről, az ottani gyülekezet alapításáról, az apostolok cselekedetei könyvének a 16. fejezetében olvashatunk. Hogyan jön létre a filippi gyülekezet, hogyan vezet el Pál apostolnak az útja Filippibe, vagyis Európába. És hogyan lesz ez az első európai gyülekezet, aztán hírvivője Jézus Krisztus jó illatának, jó hírének, az evangéliumnak. Tudjuk jól, hogy itt Filippibe Pál apostol nem sokat időzhetett, csupán néhány napot tölthetett itt. Tudjuk, hogy első útja itt is elvitt mindazokhoz, akik zsidóknak nevezték magukat, hogy először meghirdesse ott is a kegyelemnek az igéit, amit Jézus Krisztus által hirdethetett Pál nekik. És aztán tudunk arról is, hogy a folyó mentén találkozhattak azokkal a keresztény testvérekkel, itt még elsősorban zsidóból lett keresztjénekről beszélhetünk, és aztán a továbbiakban a gyülekezet egyfajta pogány keresztény gyülekezetté formálódik majd át, hiszen Isten kegyelméből adatik az evangélium, az örömhír, Krisztusnak a kegyelme nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is. Tudjuk, hogy így Európában, első ízben Filippiben az első megtérő lélek a tiatírai Lídia volt, aki bíboráruskereskedő kereskedő asszony volt. Ő nyitotta meg először otthona ajtaját Jézus Krisztusnak a jó híre előtt, és tudjuk, hogy aztán a filippi börtönőr is csatlakozik majd ehhez a kis gyülekezethez, és Pál apostol, amikor a filippi beli testvérekre gondol, akkor nem véletlen, hogy már a levele elejében hálát ad ezért a gyülekezetért. Hála van a szívében. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Pál apostol, amikor írja a filippi beli gyülekezethez a levelet, akkor ő fogságban van. Tehát a filippi levelet általában nagyon sokan úgy nevezik az írás magyarázók között, hogy a próbatételekkel küzdő ember hálaadásban és örömben mondott győzelmes levele. Győztes levél a filippi levél. A szenvedések és a próbatételek fölött győz Pál apostol lelkében az Isten iránti hálaadás, az Istenbe megtalált öröm, és a filippi levél az a Szentírásban, amelyben a legtöbbször hallunk az örömről. Az örömnek a levele ez. Azt is jól tudjuk, hogy a görög nyelvben az öröm és a kegyelem szava, a kára és a karis egy szó gyökből ered, ami azt jelenti, hogy mindazok az emberek, akik az Isten megbocsájtó kegyelmét megtapasztalták, a kegyelem megtapasztalása váltja ki, nyitja ki az ember lelkét a Krisztusban felszabadult örömre. Tehát kegyelem nélkül nem lehetünk az öröm állapotába. Lehet vihogni, ahogy ez a mai világ is tudja tenni, mímelve a jókedvet, lehet valamiféle nyers vagy teljesen eltorzult humorra szert tenni, de az az öröm, amely minden időben öröm, amely öröm a temetőkertjében épp úgy, mint az esküvőn, az az öröm, ami öröm a betegágyon éppen úgy, mint egy meggyógyultnak az életében, az az öröm, ami teljes öröm, az a Jézus Krisztusból fakadó öröm, az a kegyelem megélése közbe szabadul fel az ember lelkében, azt is mondhatnám, hogy a sejtjeinkben, a szöveteinkben. Nem véletlen, hogy amikor az Úr Jézus gyógyítása közben is gyógyította a betegeket, gondoljunk arra, hogy először a bűneiket bocsátotta meg, és aztán azt mondta, hogy legyen a te hited szerint. Akarom, hogy állj fel, járj, tisztulj meg. A bűnbocsánatnak, a kegyelemnek a közvetítése után volt megtapasztalható a testi gyógyulás. Úgyhogy mennyire szüksége van a mai gyülekezeteknek is a Krisztusból fakadó kegyelem megtapasztalására. Mennyire fontos, hogy a mai gyülekezetek és a mai keresztény emberek is hordozói legyenek a kegyelemből fakadó tiszta örömnek. Örömnek. Hallunk is arról majd, hogy örömnek tartsátok, amikor titeket olyan próbatételek érnek, hogy szenvedni kell. Elmondja Pál apostol a Filippi gyülekezetnek, hogy nektek megadatott az, hogy ne csak higgyetek a Krisztusban, hanem szenvedjetek is a Krisztussal együtt. És kedves testvérek, amikor részesülünk a kegyelemben, részesülünk a Krisztusban elrejtett örömben, részesülünk a szenvedésekben is. De ez a szenvedés már nem az a szenvedés, amit az egyszerű emberek Krisztus hit nélkül átélnek, reménytelenül, elveszetten, céltévesztetten. A szenvedésben így benne van a kegyelem vigasztalása, a részesedés a mennyei világból. Talán azt is mondhatnánk Pál apostollal együtt, hogy így még a szenvedés is örömteli, és még a szenvedés is gyönyörűségessé válik, mert nem egyedül szenvedjük, amit kell, mert Krisztus kegyelme kiárad a testünkbe, éppen úgy, mint a lelkünkbe. Mindazonáltal az öröm levelének a felépítését is nem ártana, hogyha tanulni tudnánk a mindennapi életünkbe, ha mai emberek a mai kommunikációjukat úgy tudnák felépíteni, mint hogy Pál felépített ezt a gyönyörű levelet, hogy sok minden másképp történne mai napjainkban. Először is arról hallunk, hogy Pál úgy írja, úgy kezdi, úgy nevezi meg a leveleknek a levél íróját, hogy szolgának nevezi magát, rabszolgának, az Úr rabszolgájának, úgy önmagát, mint Timóteust is. Nem egy felső hangot üt meg, nem egy uralommal akarja igába hajtani a gyülekezetet, nem egy nagy mellényű apostol az, aki a szavait szólni kívánja a gyülekezethez, hanem kedves testvérek, úgy áll a gyülekezet elé, mint aki nem csupán szolga, rabszolga, aki odaadta magát testestől, lelkestől az Úrnak. A tekintélye nem önmagában van, Pálnak és Timóteusnak a tekintélye Jézus Krisztusból fakad. Krisztus az, aki hitelesíti a szolgálatukat, Jézus Krisztus az, aki hitelesíti a próbatételeiket, épp úgy, mint minden egyes igét az ajkukon, hogy az hiteles legyen. Aztán arról hallunk, hogy köszönti a gyülekezetet. Mi az, amit először kíván az apostol a Filippi-beli gyülekezetnek? Kegyelem néktek és békesség Istentől. Kegyelem és békesség. Az az apostol, aki Isten kegyelmes szeretetéből él, tudja, hogy nincs ennél fontosabb, nem tud ennél nagyobbat kívánni, se kevesebbet sem szabad, mint Istennek a kegyelmét és a békességét kívánni. Nagyon jól tudjuk, hogy ahol háború van, ott nincs növekedés. Ahol háborús övezetek vannak ma is a világba, ott minden összedől, ott a termőföldeket már nem vetik be, mert minek, kiszámíthatatlanná lett az élet. Nem lehet tudni, mikor kapnak támadást, éppen a szántóföldön érje őket utól a halál. Ahol háború van, ott meddővé válnak az életek és a remények, és meghasonlanak az emberek a hiába való tervezéstől. De ott, ahol békesség van és a kegyelem áradása, ott minden elkezd növekedni, mint a mindenkori tavasz. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy de jó lenne, ha mindig tavasz lehetne. Természetesen úgy, hogy aztán teremjenek a fák, ne csak virágozzanak. De ott van a szívünkben az a vágy, hogy ez olyan gyönyörű. A napokban meghallottuk Kistokajba is a fecskéknek a csicsergését, nagy örömünkre. Nem lehet nem észrevenni őket, köszöntik az embert, mikor megérkeznek, örömmel, hálaadással hazaértek. A tavasz valami gyönyörű öröm, a kegyelem áradása, hogy a kopár tél után van rügyfakadás, van élet, és ez kegyelem. És minden tavasz a kegyelem állapota, és aztán a többi évszak is természetesen. De ekkor éli meg az ember azt, hogy Isten kezébe vagyok elrejtve, és ő nagyon jól tudja, hogy mire van szükségem. és hogyha ő kiárasztja ránk az ő kegyelmét és békességét, akkor ott az élet áradása lesz, és erre lenne a mai embereknek nagy szükségük, erre a rügyező lelki életre. Az emberek meg vannak fásulva, sajnos az elmúlt napokban elég sokat küldtek különböző vizsgálatokra, a megyei kórháztól kezdve nagyon sok helyen jártam, hosszú órákat várakoztam, az Úr adott nekem lehetőséget arra, hogy belehallgassak, belekóstoljak ezekbe a egyszerű hétköznapi eseményekbe, és az emberek annyira sok nyomorúságot hordoznak magukba, 3-6 órákat várva egy-egy rutin vizsgálatra, ami lehet, hogy nem tart tovább egy 5-10 percnél. És mégis ebbe a nagy várakozásba megpróbálnak egymáson segíteni, de nagyon sokszor a lelkük sivár, nagyon sokszor marakodnak, nagyon sokszor üres az a szív, nincs ott az az áradás, nincs ott az az élet, ami Krisztusból fakad, nem beszélve a kórházi dolgozókról, nővérekről, asszisztensekről, nagy terhek alatt vannak. Kedvesnek kéne lenni, idézem az egyiket, kedvesnek, aranyosnak, elfogadónak, segítőkésznek, de itt egy percre nem lehet leállni, és mi is elhasználódunk. Ugye milyen jó, hogyha van az életnek forrása, Krisztus, de jó, hogy van kiből meríteni életet, erőt, örömöt, kegyelmet és békességet, szeretetet. Ha visszagondolunk arra, hogy maga a házi áldás is mivel kezdődik, hol hit, ott szeretet. A hittel kezdődik. Ha ott van a beoltott krisztusi kegyelem az emberi szívben, akkor abból a hitből majd fakadhat békesség, fakadhat szeretet, és egyszer észre fogjuk venni azt, hogy a szükségek voltak, de valamilyen kegyelem folytán be vannak töltve. Istennek hála! Miután Pál apostol alázattal szólítja meg a gyülekezetet, majd az Istennek túláradó kegyelmét és békességét kívánja a mindeneket fenntartó atyától, a megváltó Krisztustól és a megszentelő Szentlélektől, utána az első dolga a hálaadás. A filippi gyülekezetet is fogja majd óvni az apostol, a széthúzástól. Minden élet ki van téve a fenyegetettségnek. Ahol élet van, kedves testvérek, ott, mint az árnyék, ott van a halál. Ahol növekedés van, ott mindig ott van a veszélye annak, hogy valami megbetegszik, valami megszakad, és nem folytatódik tovább. Legyen ez növény, állat, emberélet, lelki növekedés, ahol élet fakad, ott mindig ott van a gonosznak a munkája, az ártó jelenléte, hogy azt megzavarja, szétzilálja, hiszen a neve is az, hogy diabolos, széthaigáló. Hogyan viszi ezt végbe? Hát úgy, hogy az az egyik neve, hogy hazugság atya, mestere ennek, hogy az embert elámítsa, elkábítsa, elkápráztassa, és aztán tévútra vezesse, és mire erre rádöbbenünk, már megáll a növekedés, már nincs nyoma az életnek, és mégis Istennek kegyelme az, hogy Pál a filippi gyülekezetet nem inti, nem feddi, hanem óvja. És miért teszi ezt? Mert van miért hálát adni. A filippi gyülekezettel kapcsolatban olvassuk egyedül azt, hogy Pál apostol nem kimondottan megdicsérve őket, de hálákat adva értük érezteti, telve van a szíve örömmel, és ezt úgy fejezi ki, mert közösséget vállaltatok első perctől kezdve az evangéliummal. Mi az, ami az embereket egymáshoz közel viheti? Mi az, ami közösséget tud teremteni Pál korában és ma is? Hát kedves testvérek, olyan szakok vannak egyetemeken, főiskolákon, hogy közösségszervező. Tanulják. Komoly kreditpontokat lehet kapni ezekre a tudományokra. hogyan lehet közösséget szervezni és építeni. Megvan a csoportdinamika, a csoportlélektannak a mozgató rugói. De mégis hogyan tudnak az emberek egymáshoz közel kerülni? És Pál itt egy nagyon fontos dolgot mutat meg. Ti egyen-egyenként, önállóan is közösséget vállaltatok az evangéliummal, Jézus Krisztussal. Ő az, aki titeket egymáshoz közel tud vinni, Krisztusban. Éppen ezért egy közösség sem lehet olyan erős, mint egy keresztény gyülekezet. Mert minket nem egy hobbi köt össze, nem egy szép emberi elv, nem egy izmus, hanem az élő Krisztus. Az egyház az a Krisztusnak az élő, szerves, organikus teste. És éppen ezért, mint egy test is, gondot kell róla viselni, táplálni kell, mert növekedhet is, élhet is, de meg is fogyatkozhat, meg is betegedhet. Rendkívül sokféle támadás érheti kívülről, mint az emberi szervezetet is, kórokozók, bacillusok, betegségek. Védekezni kell ellene, de nincs annál nagyobb veszedelem, mikor egy testen belül keletkezik a probléma. Ezt ma úgy nevezzük, hogy autoimmun betegségek. Amikor szembe fordul a test a saját sejtjeivel, a saját működésével, saját organizmusával. Gyülekezeten belül is lehet ilyen. Pál figyelmezteti a filippi gyülekezetet. Legyetek óvatosak, egy szívvel, egyfajta szeretetben, egy lélekkel szolgáljatok. Ez nagyon fontos, mert egy az Urunk, Jézus Krisztus. Éppen ezért Krisztus a közösség szervező. Krisztus az, aki minket testvérekké tud formálni. Krisztusból fakadhat mindaz az öröm, mindaz a kegyelem, ami a gyülekezetet szervezi. És amikor rátekintünk a családjainkra, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbb családi probléma, családi teher is akkor tud meggyógyulni, amikor egy család gyülekezetté is tud válni. Amikor otthon együtt tudnak imádkozni, amikor Krisztusban egy akaraton tudnak lenni, amikor engedik, hogy Jézus Krisztusból áradhasson rájuk a kegyelem, a békesség és Isten megváltó szeretete, mikor egy család gyülekezetként is tud működni, hogy az Úr Jézus mondta, hogy ketten vagy hárman egybe gyülekeztek az én nevemben, én ott vagyok. Milyen fontos ez, amikor két fiatal életházasságot köt. Jézus nekik is ad ígéretet, ott leszek, ha valamit egy akarattal kértek az én nevemben, és hogyha ott maradunk Krisztusba oltott ágként, férjekként, feleségekként, szülőkként, gyermekekként, akkor kedves testvérek, megtapasztalható a közösség, az egység, a kegyelem áradása. Nagyon fontos az, hogy Pál apostol hálát ad a filippi gyülekezetért, mert ez a gyülekezet hisz és szolgál. Hitre jutott Krisztus által, és az élő Krisztus szolgálja, egy szóval élő gyülekezet. Kedves testvérek, ez nem olyan természetes dolog. Nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt az Ért Parkvárosi gyülekezetben hallhattam az éppen nyugdíjba menő ottani nagytiszteletű asszony ajkáról, hogy ez a gyülekezet, az Ért Parkvárosi gyülekezet ige hirdető állomás volt. Így kezdődik minden gyülekezeti élet. Ige hirdető állomás, ahol jön valaki, meghirdeti Krisztus evangéliumát, hirdetik, hirdetik hónapról hónapra, esztendőről esztendőre, és aztán Isten számára kedves, megnyit egy-egy szívet, és az ige hirdető állomás szolgáló közösségé változik. Hit által, Krisztus által, a Szentlélek által. Ugyanúgy, mint az első pünköst alkalmával, az ige hallgató közösség, akikhez Pál apostol intézte a pünkösdi prédikációját, Egyszer csak átélik, hogy szíven találta, szíven ütötte őket az ige, és elkezdik kérdezni, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. És amikor Péter azt mondja, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, akkor ezek az emberek engedelmeskednek Krisztusnak, a Szent Lélek munkájának. És arról hallunk, hogy aznap 3000 ember tért meg, 3000 lélek. És Jeruzsálemben nagyon sok házi gyülekezet kezdett el működni, mint egy-egy kis apró sejtek, mint a testben, és így kezd el növekedni az Isten Anya Szent Egyháza is, így jut el Filippibe, Pál apostolon keresztül az Isten igéje. És kedves testvérek, ez a legnagyobb öröm egy ige hirdetőnek, ha egy gyülekezet hisz a feltámadott Krisztusban, és szolgálja ezt a feltámadott Urat. A legnagyobb kegyelem az ige hirdetőnek, mint Pálnak is, amikor élő gyülekezetben szolgálhat. Sajnos Filippiben Pál apostolnak néhány napja adatott csupán arra, hogy hirdesse Krisztust, és ez a parányi kezdet annál nagyobb hálaadást munkál ki az apostol lelkében, mert hiszen az ott elvégzett néhány napos szolgálat azt eredményezte, hogy Pálékat megvesszőzték, és aztán el kellett, hogy hagyják Filippi városát. Főként asszonyokból álló gyülekezet jött itt létre elsősorban Filippiben, a kezdetekben, és milyen nagy kegyelem, hogy azokra a napokra, amikor Pál írja a levelét, egy nagyobb gyülekezethez szólhat. Hálát adok az Istennek, értetek, valahányszor csak emlékezem rólatok. És hogy mi érintette meg ennyire Pálnak a lelkét, amikor a Filippi gyülekezet arról hall, hogy Pál fogságba van, és betegeskedik is ráadásul, akkor ez a gyülekezet Epafroditoszt, aki ott szolgált közöttük, elküldi üzenettel és adománnyal. Küldenek üzenetet a léleknek, és küldenek javakat a testnek. És Pált ez nagyon mélyen megérinti. Tudjuk, hogy soha nem támaszkodott Pál apostol egyik gyülekezetre sem, sátorponyva készítő mester volt a szakmája, és ő mindenképpen önállóan tartotta fenn önmagát az esetek nagyobb részében, mint apostol. Számára jutalom volt, hogy hirdethette a kegyelem evangéliumát. És amikor ez a Filippi gyülekezet gondoskodik arról, aki hirdeti számukra az evangéliumot, Pálnak egészen a lelkéig hatol ennek a gyülekezetnek a szeretete, és Pál miközben házi őrizetben van, fogságban van, Timóteushoz írt levélben is halljuk, hogy bilincseket visel az evangéliumért. Nagyon kemény időszak ez Pálnak az életében, próbatételekben és szenvedésekben van Pál, de egy szót nem hallunk arról, hogy sírna. Egy panaszszót nem hallunk az ajkáról, hogy a Filippi gyülekezetet terhelni a fájdalmaival, a szükségeivel, a nyomorúságaival. A Filippi levél egy dologról szól, hálát adok az Istennek, értetek. És a Filippi levelet, ha tovább olvassuk, ebben a csodálatos levélben hangzik el az öröm himnusza, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, mert az Úr közel. Semmiért se aggodalmaskodjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Örüljetek, hogy nem csak hihettek Krisztusban, hanem szenvedhettek is vele együtt. Vajon a szenvedés ruhájával milyen a viszonyunk? Még mindig le akarjuk vetni? Vagy ki tudjuk-e mondani, Uram, legyen meg a te akaratod, elfogadom, csak áraszt ki kegyelmedet, hogy kegyelmedből öröm fakadjon, a kegyelem és az öröm megszelídítse a szenvedésnek a fájdalmait, s engedd meg, Uram, hogy mindig hálát tudjak adni, mert öröm benned élni. Kedves testvérek, már nem véletlenül mondja a gyülekezetnek, kétszer is örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Már a páli korban is kétszer kellett elmondani, óvva és intve a gyülekezetet a Krisztusban való örömre, úgy gondolom, hogy ma akár 15-ször is el lehetne mondani, mert a mai emberek annyira lefele tudnak nézni, annyira bele tudunk süppedni a fájdalmainkba, annyira kézenfekvő, hogy ha baj ér bennünket, akkor semmi másról ne akarjunk tudni. Mindig csak köldöknéző módon tisztelt a kivételnek, de a baj nagyon sokat tud deformálni az ember lelkén, és Pál felragyogtatja, hogy a szenvedéseidben ott van-e az öröm, mert ismét mondom, hogy örvendez, mégpedig Krisztusban. Istennek adunk hálát ezért a szeretetéért, s most az Isten tisztelet előtt ezt az Úr készítette el, hogy kaptam egy szép verset, és hogy ezt át is adja már is a testvéreknek, mint egy jó postás. Védj mindent Isten kezéből, jót akar néked egész szívéből, fogadd el tőle a jót, a szépet, belső nyugalmat és békességet, áldást, kegyelmet, szent reménységet. De vedd át azt is, ami fáj és éget, nyomorúságot vagy betegséget, mert ebből fakad a kipróbált élet. Gyújjon ajkadon hála dicséret, szárnyaljon szerte újongó ének, tégy bátran vallást Jézus nevéről, védj mindent Isten kezéből. Így legyen. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, öröm nekünk valahányszor csak magadhoz fogadsz bennünket, akár otthonunk csendjébe, mikor leborulunk a te igéd körül, és amikor imádságba elcsöndesedünk, és kimondhatatlan öröm, amikor a te házadba is eljöhetünk, és hallhatjuk a te igédet, a te üzenetedet. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy nem megszomorítani, nem megterhelni akarsz bennünket a próbatételekkel, hanem kipróbált, megedzett, hitelesített életet akarsz nekünk ajándékozni, amely nem csak arról tehet bizonyságot, hogy hisz a Krisztusban, hanem a szenvedések kohójában edzed meg a mi hitünket, Urunk, hogy annak legyen tartalma, mélysége, értéke. Ó, Úr Jézus, te jól ismered mindnyájunknak a magunk próbatételeinek a kohóját. Te nagyon jól tudod, Urunk, hogy ezek mennyire forró élethelyzetek. Kérünk, Úr Jézus, hogy áraszt ki ránk a te kegyelmedet, hogy a kegyelemből megtapasztalás, öröm fakadhasson a te jelenlétednek a felismerése, hogy nem vagyunk egyedül, mert te nem hagysz bennünket sohasem árván. Magasztalunk téged azért, hogy mindent a te megváltó, szerető kezedben tartasz az életünkkel együtt elrejtve. Köszönjük neked az éjszakát, a holnapot, ha megadod nekünk, Urunk. Magasztalunk téged azért, hogy egy olyan hétvége felé tekinthetünk, ahol talán többeknek több lesz majd a pihenés, a családdal való együtt eltöltött órák száma. Úrunk, hadd lehessen minden a te kezedbe, te készítsd el az órákat, a perceket, engedd meg, Urunk, hogy az kegyelemmel és a te békességeddel legyen megtelve. És, Urunk, fordítsd meg a mi gondolatmenetünket, mert, Urunk, mi oly sokat tudunk panaszkodni, oly sok minden ömlik ki az ajkunkon, oly sok mindentől hangos a lelkünk, az elménk, az indulatunk világa, s Urunk, oly sokszor elfelejtünk hálákat adni. Olyan sokszor elfelejtjük meglátni, hogy te nem csak beengeded a próbatételt az életünkbe, de te magad is ott vagy a próbatételben. Úrunk, nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy láthassunk téged, a lelki hallásunkat, hogy meghalljunk téged, és adj nekünk, Urunk, olyan elkötelezett szívet, amely örömnek tartja, amikor veled együtt vagy érted is szenvedhet. Így kérünk, Urunk, az egész teremtett világért, engedd meg, édesatyánk, hogy minél több ember megismerhessen téged, megismerhesse a te örömödet, vigasztaló szeretetedet. Könyörgünk, édesatyánk, a betegekért, miközben hálát adunk azért, hogy ma is lehetséges a gyógyulás. Kérünk, Úr Jézus, hogy te légy a betegek gyógyítója, vigasztald meg a gyászban, veszteségekben levő életeket, hogy találhassák meg benned, Úr Jézus, az életet, a kegyelmet, a szeretetet. Könyörgünk, Úrunk, hogy légy gyülekezetünkkel, áldj és szentelj meg bennünket, hadd lehessünk élő teste a Krisztusnak, akik egyféleképpen, egy szívvel és egy lélekkel, Krisztussal tudnak együtt élni, létezni, szolgálni. Úr Jézus, köszönjük, hogy a családunkat, a szeretteinket is a te kezedbe tehetjük le, és Urunk, gyarló életünket is, hadd tegyük le most is a te kezedbe, Urunk. Jól tudod, jól látod a bűneinket, a fogyatkozásainkat, a mulasztásainkat, emberi nyomorúságainkat. Kérünk, atyánk, az Úr Jézusért, tiszta szívet teremts bennünk, s az erős lelket újítsd meg bennünk. Hogy tudjunk neked háladó életet élni, és világítani a sötétbe. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.